Isten igét olvasom Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből a 8. rész 13-tól 28. verséig. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk. Hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amikor imádkozzunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Kedves testvére, kedves gyülekezet, új év délutánján, estéjén elérkeztünk egy mesterséges határhoz, ami az időszámításunkból adódó határ, nem tartozik az életünk természetes határvonalaihoz, olyan dolgokhoz, mint például születés, vagy halál, vagy olyan évfordulók, olyan események, amelyek az életünkből természetes módon fakadnak, hanem egy mesterséges ponthoz érkeztünk el, ami szükséges keret, az időszámításunkból adódó keret. Kicsit kényszer is, hiszen akármennyire az ember individualista, és nem akarná, hogy jövőre új év legyen, attól még új év lenne. És ha ő azt gondolná, hogy 1965 van, attól még 2018 lenne, hogyha Isten éltett bennünket még erre a néhány órára. Szóval természetes, hogy elérkeztünk egy ilyen mesterséges határhoz, és egy ilyen ponton az ember nyilván visszatekint, meg előre tekint, hálát ad, számot vett, tervez, és keresi azt, hogy vajon mi az, amiben hálát adhatna Istennek, és amiből tanulhatna az elmúlt dolgokért, mi az, amiből erőt meríthetne az előtte állókhoz. Latolgat, hogy mi is fog most történni, mi lesz, és hát valószínűleg jól esne neki egy kis bíztatás. A legtöbb ember azt gondolom, hogy ilyenkor szeretne valami reménységet kapni, valami örömöt kapni, szeretne valamit meríteni abból, hogy hát eljön a gyülekezetbe, hogy olvassa a Bibliát, és nyilván abban reménykedünk, hogy hát egy picit talán jobb lesz. Tudat alatt talán abban reménykedünk, hogy az előttünk lévő időszakban annyi mindent át kellett már élnünk, hogy hát, ha Isten megkönnyörül rajtunk, ugye, és egy kicsit fellélegezhetünk. Valljuk be őszintén, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, néha úgy belegondolva az elmúlt esztendőbe, vagy az elmúlt 2-3 esztendőbe, bennem is megfogalmazódik, hogy Uram, örülnék egy kis fellélegzésnek, egy picit hadd legyen már könnyebb. Aztán nagyon-nagyon gyorsan visszaránt a valóságba, hát nem a pesszimizmus, meg nem is a realitás érzékem, hanem Isten igéje, a kijelentés, amit ha úgy tanulmányozunk, hogy közelengedjük magunkhoz az igazi üzenetét, akkor rájöhetünk is benne van, hogy a dolgok nem feltétlenül lesznek könnyebbek. Amerre a világ tart, a beteljesedés felé, amerre a világ tart, hogy majd egy új eget és egy új földet várunk, és ahol éppen most tartunk az üdvtörténetben, ez az időszak nem arról híres, hogy már minden egyre könnyebb lesz. a modern felvilágosodás utáni időszaknak a sajátja volt a jövőbe vetett hit, a fejlődésbe vetett hit, ami arról szólt, hogy a dolgok majd szépen egyre tökéletesebbek lesznek, az ember egyre ügyesebb lesz, és ebben a fejlettségben majd elér egyfajta gondtalanságig. Hát ezen már túl vagyunk, ugye, amikor már a posztmodern, meg az azutáni, és már tudjuk, hogy ez nincs így. Amit ma adhatok nektek tehát, az nem egy kis bíztatás, nem egy kis reménység, hanem a bibliai reménységnek az üzenete, ami sokkal több egy pici optimizmusnál, egy pici, majd jobb lesz valamennyire bíztatásnál. Valami sokkal több, valami sokkal mélyebb és megalapozottabb, amiről a felolvasott igében is hallhattunk. Ahogy hallgattuk az igét a rómaiakhoz írt levélből, valószínűleg nem volt olyan túl könnyű ezt követni, hiszen Pál apostolnak az eszme futtatásai eleve rendkívül összetettek, valamint ennek a római levél 8. fejezetének csak a fele volt, az első felét azt nem is olvastuk most fel, és lehet, hogy egy picit a gondolatmenetbe bekapcsolódni nem volt könnyű. De az biztos, hogy nagyon sok olyan üzenet van, amit itt ebben az óévben azt gondolom, hogy be kell fogadjunk, és ami útravaló lehet számunkra az új esztendőbe. Három motívumról szeretnénk most beszélni, amit ebben az igében megvolt. Az első a szolgaság és a fiúságnak az ellentéte, a második a szenvedés és a szabadítás, a harmadik pedig a végső reménység. Mert hogy Pál apostol erre tanítja ezt a gyülekezetet, és e felé visz, és e felé vezet. A végső reménység, hogy eláruljam a végét, hogy mire szeretnénk kiukadni, az egy olyan ige, amit nagyon sokszor szoktak az emberek egymásnak mondani, akár ilyen kártyán adni, vagy így ráírni valami ajándékra. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ez egy nagyon szép aranymondás, gyerekekkel is megtanítható, és az ember azt gondolhatja ebből, hogy igen, végül is bármi ér, az végső soron az én javamat fogja szolgálni. A baj ezzel az, hogy önmagában, aki nem hisz Istenben, hanem csak valami sorsszerűségben hisz, vagy bármilyen karmában, vagy másban, az ugyanebbe hihet, és azt gondolja, hogy hát végül is mindennek valamilyen értelme van, vagy végül megértjük, hogy mi értelme volt a sok szenvedésnek. A keresztény üzenet ennél sokkal több rétű, ezért olvastam fel az előtte lévőket. Szóval ide fogunk eljutni, de ahhoz, hogy eljussunk, hogy mi ennek a keresztény üzenete, ahhoz végig kell járni az előtte levő utat. Szóval, szolgaság és fiúság. Azt látjuk itt a római levél 8. fejezetében, 4 versen keresztül, a 13. verstől, hogy Pál ebben a gondolatmenetben van, és előtte is arról érvel ennek a gyülekezetnek, ezeknek az embereknek, hogy igazából kétféle létforma létezik. Két identitás van ezen a világon. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve végül ez a kettő van, a szolgasság és a fiúság. Pál apostol egyébként kicsit hajlamos ilyen didaktikusan, nagyon élesen elkülöníteni a dolgokat, de tényleg ez az üzenet. Van a test szerinti élet és a lélek szerinti élet. A test szerinti élet az nem azt jelenti, hogy mindenki, aki ugye testben van és foglalkozik a testével, a lélek szerinti az pedig nem valami spirituális lebegő lét, aki nem vesz tudomást a testéről, hanem aki az ő lényegét, identitását a testhez, a testi léthez költi, majd mindjárt elmondom, hogy ez alatt mit él az apostol. A másik pedig a fiúságnak az útja. Egyébként ezt Pálnál tapasztalhatjuk, de az egész bibliai gondolkodástól sem áll ez távol. Az Ószövetségben is az Isten, amikor a törvényét adja, Mózes 5. könyvében megerősíti ezt Mózes által, és azt mondja, hogy elédbe adom ma az életet és a halált, az áldást és az átkot, választ azért az életet, hogy élhess. Az ószövetségi ember számára és a törvényben való járás az az élet útja volt, és azon kívül az attól való elszakadás pedig a halálnak az útja volt. Nem egy ilyen hasítás csak, ami Pálnak volt a mániája, hanem benne van ez a bibliai gondolkodásban, hogy az Istennél van az élet, és az Istentől távol pedig nincs, ott valami egészen más van. Szolgasság, ez az első létforma, amit Pál itt az olvasó jelét tár, és nagyon-nagyon komolyan veszi ennek a képét. Pál apostol a több levelében is azt mondja, hogy az az ember, aki Isten nélkül él, és aki nem az élő Isten fennhatósága alatt van, az szolga. Az nem szabad ember, az szolga. Ráadásul egy olyan szót használ itt Pál, ami azt jelenti rabszolga. Szolga, azaz tulajdona valakinek valaminek, valamilyen felsőbb hatalomnak, úrnak, amelyik azt tesz vele, amit akar. Az az ember, aki ebben a szolgaságban él, feltehetően bálványokat imád, de az biztos, hogy valamilyen módon a félelmeinek és a vágyainak a kiszolgáltatottja. A szolgai létforma, hogy leírja itt Pál, és a római levélben máshol, meg a többi leveleiben, teljes kiszolgáltatottságot jelent. Reménytelenséget jelent. Aki szolga a testnek, a bűnnek a szolgája, az egy tárgyasult lény lesz egy idő után. Személytelen létet jelent. Elveszik az, akivé őt Isten teremtette. Aki szolga ugyanis ebben a teljes alárendeltségben olyan bálványokat, idézőjelben mondom, urakat, hatalmasságokat szolgál, akik nem törődnek az ő létével. A korabeli világban a rabszolga is gyakorlatilag egy tárgy volt. Értéke, identitása ilyen értelemben nem volt. Nagyon kivételes esetekben olvashatunk csak ilyenről. Így írja le Pál azt az állapotot, amikor valaki test szerint él. A test szerinti lét azt jelenti, hogy a bűn hatalma alatt él, nem pedig az Isten uralma alatt. Nem ismeri a kegyelmet, nem ismeri az élő Istent. Ráadásul ez az állapot, ez nem egy statikus állapot, ami azt jelenti, hogy hát szolga vagy, így jártál, ebben eltengődsz, hanem ez egy dinamikus folyamat. Aki szolga, aki rabszolgaként él, az ennek a nyomorúságait, nehézségeit egyre kibontakozóbban éli meg. A szenvedés, a fájdalmak és ennek az egésznek a destruktív oldala egyre erőteljesebben jelentkezik az életében. Nem azt látjuk, hogy aki Istentől él, az egy ilyen statikus szürkeségben élne, elválasztva Istentől egy nem különösebben izgalmas életet, hanem azt látjuk, hogy akit a félelem ural, akit a bálványok uralnak, az egyre inkább fogy lelki értelemben, elvész, lerombolódik benne Isten képe. Eléggé elkeserítő állapot ez. És tudjátok, ez nem a külsőségektől függ. Lehet, hogy valaki látszólag nagyon sikeres, és nagyon jól néz ki, és nagyon jó életet él látszólag kívülről, de valójában belül szolgálja, a bűnnek szolgálja, a testnek, és mindannak, ami emögött van. Gyakorlatilag Pál az egész ember létet valahogy ezzel azonosítja, és azt mondja, az új identitás, a Krisztusban való identitás nélkül mindenki szolga, mindenki ebbe születik bele. De van reménység, és ezért hozza be és mutatja be Pál ezekben a sorokban a másik identitást, a fiúságnak az identitását. És azt mondja ennek a gyülekezetnek, figyeljetek, nem vagytok többé szolgák, hanem fiak vagytok. Krisztusban fiú vagy. Az evangéliumnak a drámai üzenete, ami akárhányszor hallottad, ma is itt van és ma is igaz, hogy apádnak, édes atyádnak hívhatod az Istent. Te, aki megszülettél ebbe a szolgai létbe emberként, mint minden más ember, nem vagy jobb és rosszabb náluk, ugyanolyan elveszett vagy Isten nélkül, te atyádnak hívhatod az Istent. És ezt nem a lelkészet találja ki, és ezt nem te találod ki, hanem a lélek tesz benned bizonyságot erről. Aki elfogadja Krisztust, aki elfogadja a benne adott megváltást, az kapja a fiúságnak a lelkét, és a Szentlélek bizonyságot tesz arról, mondja Pál, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez egy rajtunk kívülálló esemény. Nem azért lehetsz Isten gyermeke, mert már elég jól lettél, vagy mert eleget szenvedtél már. Ezek mind ettől független, hanem azért, mert Isten rátekintett az ember szolgai elveszett állapotára, és ez neki nem tetszett. És ezt megváltoztatta az idő egy pontján, és elküldte Krisztust. Ezért nem vagy többé szolga, hanem fiú vagy. És ez természetesen a hölgyekre is vonatkozik, a fiúság egy gyermekséget jelent itt. Ez a fiúság, ami belülről fakad, belülről formálódsz át, és egyre inkább szabad leszel a szolgaságtól. És hogyha újra valamilyen módon visszakerülnél abba az állapotba, akkor megtalálhatod a fiúságodat, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és ő hűséges, ő nem hagy el téged. És ő azt mondja rólad, hogy a gyermeke vagy. Szabad lehetsz, mert atyádnak mondhatod az Istent. Nemhogy nem vagy többé szolga, de nem is vagy többé árva, mert hozzá tartozol. Tudjátok, földi apaként azt gondolom, hogy akikért mindent megtennék az utolsó leheletemig, azok a gyermekeim. Amikor megszületett Glória az első gyermekünk, akkor döbbentem rá, hogy mit jelent ez, amikor valaki gyermeket kap, micsoda felelősség, és hogy milyen védelmi funkciókat vált ki belőlem, ha a gyermekemről van szó. És ha én földi apaként a négy gyermekemért bármit megtennék, és bárkivel megharcolnék, és bárkinek neki mennék, hogyha róluk van szó, gondoljátok el, a mennyei atya mit tesz értünk. Gondoljátok csak el, hogy ez tényleg így van, és mi az ő gyermekei vagyunk, akkor micsoda biztonságban vagyunk. Hogy ő mindent megtesz értünk, és nem vagyunk árvák. Akinek nincs apja, gyermekként, aki árva, azon nagyon sok mindent meg lehet tenni sajnos, és mindenféle módon lehet bántani, azon lehet uralkodni. De akinek van, azt megvédi a mennyei atya. Evangélium ez most itt ezen az estén számodra akkor is, hogyha volt, illetve van édesapád, aki téged megvédett, aki felnevelt, aki szeretett, és evangélium ez a számodra akkor is, hogyha nem volt, hogyha a földi édesapád nem úgy működött, ahogy kellett volna, hogyha soha nem számíthattál igazán rá, sőt, esetleg bántott. Evangélium számodra, hogy van mennyei atyád, aki nagyon szeret, akinek fontos vagy, és aki nem az érdemeid szerint szeret téged, hanem azért, mert az övé vagy, mert ő alkotott, mert elhívott téged. A fiúságnak ez a lényege, és a fiúságnak az identitásához tartozik az is, hogy ez a mennyei atya örökséget ad neked. Azt mondja Pál, örökösök vagyunk. A mennyben vár ránk a mi örökségünk. Örökösei vagyunk Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Tudjátok, ez mit jelent? Hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és azt mondja, hogy mi vele vagyunk egy szinten. Ez egy nagyon éles mondat, de abban az értelemben, hogy Krisztussal egyek vagyunk, és benne az atya gyermekei vagyunk, mégis igaz. Ez lehet. Ez vagy. Ha visszatekintesz az elmúlt évedre, ebből a szempontból tekints vissza. Hányszor történt meg akár az, hogy megélted ennek a valóságát és igazságát, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Fióvá lettem, az ő fiává lettem. Befogadott engem. Hányszor élted meg a másik oldalt, hogy szolga vagyok, hogy bár Isten gyermeke vagyok, de újra és újra visszafordulok azokhoz a dolgaimhoz, amiből ő kihozott. Hányszor felejtettük el, vagy akár tagadtuk meg a mi fiúságunkat. Az evangélium, hogy Isten kész megújítani ezt a kapcsolatot, ő vár ránk, és valóban kitartóan szeret bennünket. A második motivum a római levélből, amit felolvastam, a szolgaság és a fiúság identitása után az, amikor Pál apostol ebből kifolyólag beszél a szenvedésről és a szabadításról. Mert ő maga is tudja, és biztos a gyülekezet is, akinek írja, ott lehet, hogy rendben, hogy fiak vagyunk, rendben, hogy Isten elfogadott minket, akkor csak egyetlen egy kérdésünk van, hogy miért kell szenvedni. Hogyha ez a mennyei atya ennyire jó, és hogyha ő ennyire szeret bennünket, és jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint a földi apánk, akkor miért kell szenvedéseket kiállni? És könnyen lehet, hogy ez a gyülekezet ebben a korban már olyan helyzetben volt, hogy konkrétan a hitért is üldözték őt. Milyen az az atya, aki gyönyörködik a gyermekei szenvedésében? Ezért beszél Pál arról, hogy vigyázat. Attól, hogy új identitásunk van, és Isten gyermekei vagyunk. Mivel még láthatóak maradunk ebben a földi világban, itt vagyunk testileg mindannyian, ezért kapcsolódunk a teremtett világhoz. És bizony, a teremtett világnak a sajátja a szenvedés. Amíg benne leszünk ebben a látható világban, addig részünk lesz ebben. És három dolgot mond el Pál erről a teremtett világról. Egyrészt azt mondja, figyeljetek, hiába valóságnak van alávetve az egész teremtett világ. Elmúlik. Minden elmúlik, ami itt van. Földi kincsek és dicsőség. Minden elmúlik, persze még a szenvedés is. Hiszen ahogy a lekcióban olvastuk, a bűnesetnek az egyik következménye, hogy azt mondja Isten az embernek, a bűn miatt meg kell halnod. És az ember miatt és az ember bűne miatt az egész világra kiárad ez a büntetés és a mulandóság. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogyha ennek a világnak a részei vagyunk, hogy keresztény emberként és fiúként sem vonhatjuk ki magunkat a szenvedés alól. Azt mondja Pál, hogy ez a világ közben vajúdik, azaz valami új dolog születik, változások vannak a világban, és ez azért van, mert közeledik Isten országa. És lehet, hogy sokszor értelmetlen az a küszködés, és az a sok minden, ami ebben a világban benne van, de ez a vajúdásnak az ideje. A világ pedig sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, mert ebben a vajúdásban, ebben a hiába valóságban szükség van valami vigasztalásra. Mielőtt rátérnék a szabadításra, még egy nagyon fontos dolgot mond itt Pál, azt mondja ennek a gyülekezetnek, egy hibában essetek bele a szenvedés kapcsán. Ne gondoljátok, hogy a ti szenvedésetek az arányos, bármilyen szinten az eljövendő dicsőséggel. Ne gondold, hogy majd neked itt meg kell szenvedned, és törlesztened kell a szenvedésed által azért, hogy te majd egyszer boldog lehess. Hányan gondolják ezt, akár én keresztényként is? Szenvedek, kitartok, mert ez az ára majd az én boldogságomnak. Azt mondja Pál, Nem egy a mértéke egysége a kettőnek. Nem ugyanaz az értelmezési kerete. A másik pedig, hogy az a dicsőség, az egy annyira drága dolog, hogy azért te nem tudnál megszenvedni és eleget fizetni. Nem. A jelen szenvedései nem foghatók az eljövendő dicsőséghez. Sokkal hatalmasabb, és nincsen közötte összefüggés. Ezért a dicsőségért ugyanis Krisztusnak kellett megszenvednie. Emberként te nem tudnál érte megszenvedni. A megváltó szenvedett megérte. És ő szerezte meg neked, mert ez örökség. De térjünk vissza arra, amikor Pál azt mondja, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Nagyon fontos ezt megértenünk, hogy itt ebben a teremtett világban akarja Isten megmutatni az ő dicsőségét, és ez rajtunk, gyermekeink keresztül történik. A teremtett világ szabadításra vár, és a szenvedés mellett, amennyire intenzív a szenvedés, annyira intenzíven jelenik meg az Isten szabadítása is ebben a világban. És itt kapcsolódik a mi életünk ehhez a történethez. Ezért nem egy rejtett, nem tudom, szigeten vagy kolostorban élünk keresztényként, hanem benne a világban, mert rajtunk mutatja meg Isten az ő szabadítását és dicsőségét. Egyenlőre ebben a korszakban rajtunk mutatkozik meg az Isten szabadítása. Mi is várjuk a testünk megváltását, a teljes szabadulást ebből a létből. Szenvedünk a világgal együtt, sorsközösségünk van a világgal, hiszen teremtmények vagyunk, de eközben az Isten szabadítását mutathatjuk meg. Kedves testvérem, ha átélted ezt, ennek a valóságát, ezt az identitást, amit Isten adott neked, azt azért adta, hogy ezen keresztül nyilvánvalóvá váljon másoknak is, hogy Isten szabadító. Szenvedés és szabadítás, ez volt a második motívum. Ha visszatekintesz erre az évre, vajon mit éltél meg ezen a területen? Melyikből volt több? Lehet, hogy több volt a szenvedés, és lehet, hogy vannak elmaradt szabadítások, ami miatt fájdalmaid vannak. Vagy éppen egy könnyebb időszak volt, és nagyon sokszor tapasztaltad Isten szabadítását. Tudsz emlékköveket állítani, amik az elmúlt évre vonatkoznak? Hol segített meg Isten? Hol szabadított meg? Hol volt melletted? És hol van olyan hely az életedben, ahol szívesen állítanál emlékkövet, de nem történt meg a szabadítás? Mindezt Isten elé vihetjük most, az Isten tiszteleten, az úrvacsorai közösségben is. Harmadik motívum pedig az a bizonyos reménység, amihez el kell jutnunk, és ennek a szakasznak a végén, az érvelésében Pál is eljut, mégpedig az, hogy a mi üdvösségünk reménységre szól. Azt akarja mondani ezzel az apostol, hogy ez a szabadítás, amit most megtapasztalhatunk, hogy új identitást kapunk Istenről, ez belemutat az örökké valóságba, de annak a teljessége majd csak ott fog eljönni, ezért ebben egyelőre reménykedni tudunk. Nem a láthatókra nézünk ugyanis, mondja Pál. Nem a láthatókra nézünk, mert itt nem tudunk teljes bizonyosságot, biztosítékot, bizonyítékot, megerősítést szerezni erre az üdvösségre. Nem áll ide elénk egy angyal, és nem ad valami mennyi dokumentumot, amire rá van írva, hogy 1000%, hogy a mennybe fogsz kerülni. Hanem van egy írott szentírásunk, a kijelentés, meg a lélek bizonyságtétele bennünk. Nem a láthatókra nézünk, mondja Pál. Ne arra nézz, hogy éppen hogy megy a sorod, ne arra nézz, hogy most éppen mit érzel, vagy hogy mit látsz kibontakozóban, hanem hogy Isten ezt neked megígérte. Nem a láthatókra nézünk ugyanis, hanem a még nem láthatókra nézünk. És ez nagyon furcsa. Ki az, aki nem a láthatókra néz, hanem a még nem láthatókra, a jövendőbe? Ez nem elvakultság, nem őrület, nem strusszpolitika, hanem ez a hit. És itt ezen a ponton nagyon őszintén megállhatunk, és azt mondhatjuk, Uram, biztos voltak ilyen hithősök, mint Pál apostol, aki ilyeneket képes volt leírni, amit nekünk megérteni alig lehet, de ő értette és leírta. Ő biztos tudott hinni. Ő tudott a nem láthatókra nézni. De olyan magasra tette a lécet, hogy ez nekünk sok. Tehát ez lehetetlen. Lehetetlen hitben járni. Nem a láthatókra nézni? Hát hogy? Hát az az életünk nagy része, hogy a látható dolgokkal foglalkozzunk, hogy gondoskodjunk magunkról, meg a szeretteinkről, és hogy mindent ellássunk, ami a dolgunk. Hogy tudunk a nem láthatókra nézni? És Pál ezt pontosan tudja, ezért rögtön hozzáteszi, hogy az a Szentlélek, aki bennetek munkálja a fiúságot, aki bennetek bizonyságot tesz arról, hogy igen, Isten gyermekei vagyunk, az a Szentlélek segít kivárni ezt. az a Szentlélek veletek van ebben a folyamatban, és azt látjuk, hogy a Szentlélek nem csak hogy segít várni, de a Szentlélek imádkozik értünk, és a Szentlélek megerősít bennünket ebben az időszakban. Nem hagyott egyedül bennünket, ismétlem, nem hagyott árván, mikor Jézus elment, utána elküldte a tanítványoknak a Szent Lelket. Nagyon nagy szükségünk van erre. Kedves testvérem, ne gondold, hogy magadtól képes vagy hinni. A magad erejéből származó hited el fog fogyni, biztos vagyok benne. Vagy hamarabb, vagy később. De a Szentlélek gerjeszti benned, és adja újra és újra a hitnek az ajándékát. Azt mondja Pál, reméljük, amit nem látunk, és álhatatossággal várjuk. És ezt a Szentlélek gerjeszti bennünk. Azt mondja, szinte alig érthető, hogy a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Nem is tudjuk, hogy mi ez, csak hogy valahol az atyánál ő közben jár értünk. Látja az állapotunkat, és megerősít bennünket. Nem hagy bennünket magunkra. Ezért mondhatjuk, és ennek a fényében igaz, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javokra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Akik szolgákból fiak lettek, akik megértették, hogy a szenvedés hozzátartozik a léthez, de Isten megszabadít ebből. Akik tudják, hogy az üdvösségük reménységre szól, és egy részét nem lehet itt megérteni, hanem majd az eljövendő boldogság lesz teljes, de hittel megragadják és várják, akik a Szentlélek erősít, akik ő benne vannak, azok tudhatják, hogy minden javukra szolgál. Innentől minden, ami történik, az valahol beleilleszkedik Isten tervébe. És valahol ő mindezt a javunkra fogja fordítani. Ez a reménységünk, testvéreim. Visszatekintve az elmúlt évre, és előre tekintve az előttünk lévőre is. Ő kiválasztott, ő megtart, ő megváltott bennünket. Ebbe kapaszkodhatunk. Mondhatnék egy áment is, de nem teszem, mert szeretném még veletek együtt megvallani a mi győzedelmes hitünket. Meg fogjuk ezt majd tenni az apostoli hitvallás által. Hisszük, hogy az apostoli hitvallásnak a szavait is Isten ihlette, és Isten lelke adta azoknak a szájába, akik ezt megírták, a gondolataiba, hogy ebben a formában a hitünk megragadható, megfogalmazható legyen. De Pál apostol, képzeljétek itt a 8. fejezetben a római levélben, még folytatja a mondani valóját, és nagyon-nagyon fontos dolgokat mond el Istennel való kapcsolatról, és arról a harcról, ami Isten gyermekeire vár. Pál apostol a 8. fejezet végén ad egy listát, amiben felsorolja, hogy elvileg mi minden választhatna el minket az Isten szeretetétől. És ez nem úgy történt ez a lista, hogy Pál leült egy délután, és hogy hát eszébe jutottak dolgok, és úgy írt egy listát, hanem olyan dolgokat sorol fel, ami potenciálisan és végzetesen fenyegethette a korabeli keresztényeket. Olyan támadásokat, olyan akadályokat sorol fel, amelyek nemhogy együtt, de egymagukban elegek lettek volna ahhoz, hogy valakit végérvényesen elszakítsanak Istentől. És azt mondja Pál, egyik sem fog elszakítani, mert ő hűséges, mert ő szeret, és meg fog ezekben tartani. Azt szeretném most tenni tehát végül, itt az Isten tiszteletem, megkérem Szabolcsot, hogy vetítse ki ezt az ige szakaszt, Rómaiakhoz írt levél, 8. fejezetéből, a 31-től a 39. verset. Pál folytatja a gondolatmenetét, és nagyon érdekes, mert átvált több eszem első szemébe, mintha a gyülekezetnek is a hitvallása lenne, és azt fogom tenni, hogy én felolvasom ezt a szakaszt, lassan, tagoltam. És hogyha szeretnétek, mint gyülekezet, mondhatjátok velem. Mondjuk együtt, legyen így ez a hitvallásunká, ez a néhány vers. És valljuk meg, mondjuk ki hangosan is a mi hitünket. És hisszük, hogy az az Isten, aki hűséges volt, az ezután is hűséges lesz hozzánk. Ő a mi mennyei atyánk, akiben együtt reménykedhetünk. Olvassuk tehát együtt, és valljuk meg ezt az igét. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? kivádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, amint megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ámen.
Most pedig imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy a terved részei vagyunk. Köszönjük, hogy reménységünk lehet nálad. Köszönjük, Urunk, hogy te a kegyelmedbe fogadtál. Köszönjük, hogy részesei vagyunk a te üdvösségednek. És köszönjük azt, Urunk, hogy ahogy az igehirdetésben hallhattuk, most az úrvacsorában meg is élhettük, hogy valóban a te szövetségedben vagyunk, a te közösségedben vagyunk. Erre te tettél pecsétet. Te jöttél el, szeretetedből fakadóan. Urunk, köszönjük ezt a szeretetet, köszönjük, hogy ezzel zárhatjuk ezt az évet, és köszönjük, hogy ezzel is kezdhetjük a következőt is. Mindegy, hogy számodra az idő milyen, mennyi, vagy hogy vannak-e benne határok. Köszönjük ezt, Urunk. És Urunk, így imádkozunk mindazokért, akik nem lehettek most itt, akár azért, mert betegségben vannak, vagy gyászban vannak, vagy készülésben vannak, vagy nehézséget hordanak. Urunk, így imádkozunk ezért a lakótelepért. Hisszük azt, hogy te küldtél ide minket. Hisszük azt, hogy el akarod érni őket. És Urunk, imádkozunk azért, hogy meghallhassák azt az evangéliumot is, hogy ők a te gyermekeid, és hogy neked terved van az ő életükre nézve is. Urunk, köszönjük azt, hogy elküldted a szent lelkedet. Közöttünk van, közöttünk lakik, és itt van közben járónak, vigasztalónak. Ezzel a reménységgel vagyunk, ezzel adunk hálát, és így imádkozunk a te fiattól tanult imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.